Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Most tulajdonképpen igen rövid idő áll rendelkezésünkre arra, hogy egy kicsit a Ószövetséggel foglalkozunk. Tulajdonképpen bizonyos szempontokat előre szeretnék mondani, aminek alapján átveszünk röviden. Először is tulajdonképpen arról kell megemlékezni, hogy a Biblia, ami itt áll a kezünkbe, Ószövetségből és Újszövetségből áll, és ugye úgy hívjuk a teljes Szentírást, hogy a kánon. Ez a latinosított héber szó, a kánach szóból ered, ami nádat, mérő, vesszőt jelent. Magyarul azt az üzenetet hordozza ez, hogy a hit dolgában mértékadó a Biblia, illetve azok a könyvek, amelyek a Biblia két lapjai között találhatók. Meg kell rögtön említeni, hogy tehát így beszélhetünk kánon történetről, tehát a Biblia történetéről, a könyvek történetéről, keletkezéséről, azoknak üzeneteiről. Ez tulajdonképpen a teológia feladata, hogy a Bibliát értékelje, megismertesse, mert hallottuk a püspök úr áhítatában, hogy ha Isten nem szól hozzánk, akkor élő halottak vagyunk. De sokan úgy képzelik fel a manapság, hogy Isten valami titokzatos, rejtett csatornákon szól az emberhez. Nem. Isten így nem szól. Ugye a zsidó 1.1-ben olvashatjuk az Új Szövetségben, hogy ez utolsó időben az ő fia által szól. És Isten az ő igéjét, tehát szavát, ahogy hallottuk, szavát adja nekünk, és ez megelevenítő életet adó szó. Na most, hát ezzel akár be is fejezhetnénk, hogy pont. De hát ugye azért így nem lehet ilyen rövid zállatosan elintézni a dolgot, hanem nagyon sok tudnivaló van az Ószövetségről, és az Új Szövetségről is. Most én az Ószövetségről szeretnék beszélni. Isten, a mi Istenünk, tessék jól figyelni, óriási különbség a pogány istenek és a mi Istenünk, a Biblia istenek között az, hogy a pogány istenek mindig időtlen, mindig történetietlen, misztikus, soha meg nem történt dolgokat mondanak, és ezek a vallások tulajdonképpen a soha meg nem történt és valótlan istenek üzeneteit hordozzák, amik tulajdonképpen természetes is, mert Pál azt mondja, hogy a más istenek mögött, a bálványok mögött maga az ördög áll. Tehát ezzel nem akarok foglalkozni, hanem azzal, hogy a mi Istenünk mindig a történelemben megszólaló Isten, valóságban megszólaló Isten, valóságos emberekhez, a valóságos történelemben megszólaló Isten. Csak tessék az Új Szövetségre is gondolni, Jézus születését úgy jelenti be Lukács, hogy elmondja, hogy ki volt a római császár, a szíriai helytartó, tehát ki volt a zsidó király, elhelyezi a történelemben, az időben és térben a megjelenő Jézus Krisztust, a várt messiást. Hogy mennyire személyhez kötött a mi kapcsolatunk, és itt valóban püspök úr nagyon lényegre törően megfogalmazta azt, hogy bizony Isten beszélő, Isten beszélni akar velünk és szól hozzánk, és ezt úgy hajtja végre, ahogy az előbb idézett igé elejét mondom, régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, a próféták által. Ez utolsó időt az ő fiától szólt. Tehát isteni üzenet a próféták által és a fiú által történik, és ezt találjuk meg a Szentírásban. Most a Szentírás, amit most a kezünkbe tartunk, arra mondtam azt mondjuk, hogy kánon. A kánon történet azt jelenti, hogy hogy is alakul ki, hogy lettek ezek a könyvek szentírása. Miért pont ezek a könyvek azok, amelyeket szentírásnak tartunk? Na hát ez a kánon történet lényege, hogy hát először is Isten úgy kezdte az ő munkáját, hogy mindig szólt az emberhez, de Ábrahámban egy különös történet indul el, ami abban különös, hogy Isten kiválaszt egy embert, és közli vele, hogy a kiválasztása a Föld minden népére vonatkozik. Tehát nem önmagáért választja ki, nem a nemzetségért, nem is a népért, hanem az egész emberiségért. Tehát Isten az embert akarja megszólítani, megmenteni, visszaszerezni. Mert tulajdonképpen ez a lényeg, és ezért beszél, ezért szól az Isten a tőle elszakadt embertől. Majd erről egy-két dolgot elmondanék, mert könyvekről is kellene beszélni, de csak úgy tudok beszélni róla, hogy kiragadok egy-két könyvet, és majd ennek kapcsán visszatérek erre a kérdésre. Tehát a kánon történet lényege, hogy elkezdődött a Szentírás. Úgy kezdődött el, ahogy látjuk, Mózes első könyve. Na most aztán Mózes második, harmadik, negyedik, ötödik könyve. Ezt a zsidók, ezt az öt könyvet különös kitüntetett módon kezelték, úgy hívták, hogy a törvény, a Tóra. Tehát tulajdonképpen ez a legszentebb szentírás volt a zsidók számára, Mózes öt könyve. Így kezdődik. Tulajdonképpen nem Mózes dönti el, hogy most le akarja írni ezeket a dolgokat, hanem olvashatjuk éppen Mózes második könyvében, hogy az Úr maga mondja, hogy írd meg ezeket egy könyvben. És Mózes megteszi. Hát nem úgy kell elképzelni, hogy Mózes körmöl és leírja, hanem úgy kell elképzelni, hogy akkor az írnokok mesterek voltak. És mindig az írnokok írtak, mert azok tudtak szépen és helyesen írni. Nyilván így születik Mózes öt könyve. A zsidók, a zsidó íráshagyomány nagyon szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy az öt könyvnek Mózes a szerzője, kivéve az ötödik könyv végét, ahol ugye már az ő haláláról olvashatunk, és azt Józsuénak tulajdonítják. Na most ugye, de hát milyen az ember? Természetes, ugye éppen Mózes első könyvével az ördög első egyik mondata az ember felé, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Na hát, mivel ez az ősi kérdés mindig ott motoszkál mind a mai napig az emberbe, természetes, hogy megkérdőjelezte mindenkor embere az ige hitelességét, annak valóságát, annak isteni ihletettségét, Istentől való származását. Most azt mondtam, hogy természetes. Hát nagyon nagy hiba, hogy ez természetes, de éppen a bukott ember természetéből fakad, hogy az Isten képűség, amit előbb a püspök úr kiemelt, az bizonyos értelemben összetört, elhomályosodott és démonizálódott. A bukott ember sokkal inkább kezdett egy másik szellemi lényre hasonlítani, és hát átvettük az ő tulajdonságát, a szüntelen istenellenességet, a kritikát. Éppen néztem az egyik, illetve a tévé műsort ismertet, és mondja, hogy a héten csütörtökön este éppen a holokausztról lesz majd szó, és azt a címet adták neki, hogy Isten a vádlottak padját. Onnan frappáns összefoglalja mindazt, ami bennünk van. Végül is mindennek az Isten az oka, mindig nem én, nem az ember. Na most ezt miért vezettem elő? Azért, mert nagyon érdekes, hogy a Biblia tudomány oda hajlott el, mert én elhajlásnak nevezem, hogy egyfajta erős kritikát gyakorol a Biblia felett. Én ezt azért tartom helytelennek, mert a Biblia kritika nem arra szorítkozik, hogy a helyes szöveget megtalálja, hogy tényleg megvizsgálja, hogy ez a könyv az-e, aminek tartjuk, hanem sokkal szélesebb és komoly támadást indít a Biblia ellen. A Biblia ellen mindig is folyt a támadás, például Diocletianus 303-ban, Diocletianus római császár parancsba adta, hogy minden keresztényt és a Bibliájukat meg kell semmisíteni. Rengeteg Bibliát eltüzeltek, elpusztítottak keresztényekkel együtt, persze nem tudták fizikailag megsemmisíteni, aztán később tudjuk, Nagy Konstantin állam kasszából 50 Bibliát másoltat, amit például kifordítottak, és azt mondták, hogy Nagy Konstantin átiratta a Bibliát, meg egy új Bibliát iratott. Hát ez egy merő történeti hamisítás, történethamisítás. Tehát visszatérek oda, hogy igenis, ahogy Jézus Krisztust üldözték, az élő igét, ugye az írott igé is erre számíthat ebbe a világba. Ez is egy természetes dolog, hogy támadják. Hiszen miért ne támadná a világ és a sátán az isteni szót? De azt tapasztaljuk, hogy Isten ettől függetlenül szól, és nagyon sokan meg is halljuk, és csodálatos hatalommal szólhat bele Isten a mi életünkbe, ha meghalljuk. A kánon kialakulása ugye természetesen az időben, Mózes kora után folytatódik a következő könyv a Bibliában, Józsué könyve, aztán a Józsué ugye a honfoglalás végrehajtó vezetője Izraelnek, utána pedig kezdődik a Birák kora, amelyet a Birák könyve rögzít az Ószövetségbe, és aztán így megyünk tovább az idővel, közeledünk a királyság korához, az utolsó író Izraelben Sámuel, és a Sámuel könyve 1-2, Sámuel 1-2 találjuk a Bibliában. Ez nem volt külön könyv, hanem valamikor a Sámuel 1-2, illetve a Királyok 1-2, Krónikák 1-2, ez egy könyv volt, egy-egy könyv volt, és csak aztán technikai okok miatt választották őket szét. A Sámuel korában beköszönt az úgynevezett királyság kora Izraelbe, mert azt gondolták, hogy a sok baj, ami történik velük, az a politikai berendezkedésükből adódik, nem pedig a hitükből, vagy a magatartásukból, vagy az Istenhez való viszonyukból. Legyünk mi is olyanok, mint a többi nép, és királyt követeltek maguknak. Isten ezt ellene való lázadásnak minősíti, de ad nekik királyt, és megkezdődik a királyság kora, amely Saultól egészen ugye a babiloni fogságig tart, amikor is a babiloni fogság idején megszűnik Izrael királysága. Mózes milyen korba, vagy melyik korba élt? Ugye a modern teológiai tudomány aztán arra a gondolatra jutott, ennek több oka is van, hogy második Ramszesz lehetett a Exodus fáraója, de ezt azóta már nagyon sok és komoly tudós megcáfolta. Nemrég olvastam, az elmúlt években olvastam, többször is elolvastam David Rohl-nak az írásait, könyvét, amelyben ő tudományos tényként tárta a világ elé, hogy az egyiptomi kronológia, amelyik szintén regnális időszámítással dolgozott, az úgy működött, hogy az uralkodók illetve uralkodási idejét összeadták, és hát ebből adódik egy kronológia, egy időrend. Aztán Dávid Rohl ezt bebizonyította, hogy az egyiptomi kronológiában 300 év, több mint 300 év hiba van. És ezt szépen, szisztematikusan bebizonyította, úgyhogy a legnagyobb, például Biertak vagy hasonló nagy egyiptológusok el is ismerték, hogy igaz van. De mi érdekel ez minket, mondhatnánk? Hát éppen az a probléma, hogy az egyiptomi kronológiához szabták az időszámítást, nem a bibliai kronológiához, azt elnevezték. A Biblia Krisztus előtt 1450-re teszi az Exodus. A modern történettudomány meg azt mondta, hogy szó se lehet róla, hanem az 1200-as, illetve 1100-as évek, tehát 12. század. Miért probléma ez? Óriási probléma lett belőle. Kathleen Kenyon egy angol régésznő, aki 30 évig dolgozott Izraelbe, és például kiásta Jerikót és mindazokat a városokat, Megiddót, ahol a salomoni hagyatékot sejtették, és ő azt írja a könyvébe, tudományos könyvébe, hogy a Bibliát történeti szempontból figyelembe se szabad venni, mert abban semmi nem igaz. Ez rettenetes támadás az Izraelben. Hát könyörgöm, ha egy olyan könyv van a kezünkben, amelyben semmi nem igaz, akkor mivel hiszünk? Vagy milyen az a könyv, ami történetileg, földrajzilag és minden szempontból hiteltelen? És pont itt volt a baj. Mert Kenyon le is írja, hogy mi a baj. Azt mondta, megtaláltuk Jerikót. Valóban bedőltek a falai. De nem Józsué korában. Tudnék, azt mondták, hogy a Józsué már az 1100-as években megy be, ő pedig a bronzkor végén találja meg a leomlott Jerikót. Azt mondta, Salomon egy koldus szegény király volt. A Biblia hazudik. Hát ez borzasztó, nem? És hogy Isten ilyen fantasztikus módon a kezébe adta David Rollnak, nem akarok erről beszélni, nem erről van szó, de fantasztikus a könyv, érdemes elolvasni, az a címe, hogy Fáraók és királyok, a Biblia, a mitosztól a történelemig. Ez a címe. És ő leírja, hogy ő neki semmi vallási indítéka nincs, ő csak az irritálta, mint tudóst, mint egyiptológus, minden ókori keleti cserépdarabot, vagy fesznik, vagy falfeliratot halál komolyan vettek. Ez az egy ókori könyv, amit semmibe vettek. Azt mondja, őt ez az egy dolog irritálta. Miért? Ez miért rosszabb a többinél? És Isten megáldotta azzal, hogy a kezébe adta a dolgot, és kiderült, hogy például Ramszesz fáraó Roboám kortársa. Salomon fia Roboám kortársa, és valóban a Biblia Sisák fáraónak nevezi azt a fáraót, aki Roboám idejében elfoglalja Jeruzsálemet, elviszi a sok aranyat és mindent, és elfoglalja csak a judeai városokat. Észak-Izrael nem, mert hiszen a szövetségese volt. És Dávidról megtalálja a teljes feliratot, ahogy a Ramaszeumban, a falon szépen fel van írva, hogy Ramszesz fáraó elfoglalja ezeket a városokat, pontosan ugyanazokat, amelyeket a Biblia felsorol, és hogy elfoglalja Sálem városát. De a csattanója a dolognak, hogy Champollion, aki a francia tudós, aki megfejti a hieroglifákat, az életében egyszer ment el Egyiptomba. És egy falfeliraton elolvasta Sosenk fáraó nevét. És azt mondta, hát ez biztos ez a bibliai Sisák. De könyörgöm, hogy Sosenk meg Sisák, és akkor ezt úgy bevésték az emberek, mintha szentírás lenne. És ma is, ha föltetszenek ütni egy könyvet, akkor valóban azt mondják, hogy igen, ez a bibliai Sisák fáraó első Sosenk. Hát David Roll meg megtalálja a titok nyitját, hogy ki is volt a Sisák. Úgy beszélték a nagy Ramszeszt, második Ramszeszt, hogy Sisza. És amit az egyiptomiak Esszel mondtak, a zsidók Essel mondták. És innen van a Sisa, vagy Sisák, fáraó. És nem csak ezen bizonyította be, hanem egyéb történelmi, most nincs időm, hogy ezt elmondjam, dolgokon. Csak azért hozom elő ezeket a dolgokat, hogy tetszenek olvasni kommentárokat, teológiai könyveket, ahol szépen leírják, hogy hát bizony, 1100-as évek, akkor a másik könyvben megtetszenek találni, hogy a Biblia semmiben nem igaz, és így tovább. Hát ez azért félelmetes. És a nagy hitetlenségünk meg ez az oka, ez a szellemi háttér. És ha mi az egyház emberei nem harcolunk ez ellen, és mi is beállunk szélirányba, hát akkor elveszítjük a hitünk alapját. Miben hihet ma egy keresztény? Vagy miben hihetett 1000 éve egy keresztény? Hát csak az igébe, semmi másba. Csak az igébe. És ha mi ezt elhagyjuk, elvetjük, akkor baj van. Tehát a történelemben, ha a kánon történetet nézzük, és a Biblia történetet, ugye mondtam, hogy a történelemben szól az Isten. És akkor jöttek aztán, ugye eljutottunk a királyok korszakáig, és ahogy mondtam, a legnagyobb király Dávid, Saul után következő király, és Dávid Isten újabb ígéretet ad, hogy az ő családjából, az ő magvákból fog megszületni majd a Mesiás. Hiszen a Dávidi, az Ábrahámi ígéret, a Dávidi ígéret is mindig a Mesiásra utalt, sőt az egész Ószövetség is arra utalt. Ha olvassuk a történeti könyveket, akár már ide sorolhatjuk ugye a Tórának egy részét, hiszen az is a történetet meséli el egészen a kivonulástól kezdve, Isten szabadító hatalmától kezdve a pusztai vándorláson át, és már akkor megfenyegeti Isten a népét, ha idegen isteneket imádtok, akkor el kell mennetek arról a földre, ahol még be sem mentek. És aztán tudjuk, hogy Izrael újra és újra megfertőződik a környező népek vallásával, a pogánysággal, nem úgy, hogy teljesen elhagyja Istenének az Úrnak tiszteletét, hanem mindig úgy, ahogy ma is látszik, ezt is, azt is. A pogány szokásokat is gyakoroljuk, a termékenységi isteneknek is adunk áldozatokat, hogy jó legyen a termés, meg aztán felmegyünk a jeruzsálemi templomba, vagy előtte még a Szent Sátorba, és bemutatjuk az áldozatot az Úrnak, hát ennek is, annak is, mindenkinek. És Isten mindig ezért haragszik. Szóval az első parancsolat, ne legyen más Istened. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. És a zsidóság örökké ezen bukik meg. De most is ez van. Hát én elkezdek beszélgetni egy keresztény emberrel, pillanatok alatt kiderül, hogy valami sötét üdlete van, vagy jósokhoz jár, vagy mit tudom én, varázslókhoz, és így tovább. Ugyanolyanok vagyunk, az ember ember, és olyan jó, hogy az Isten igéje ezeket helyre teszi. A királyok korszaka, mondom, a babiloni fogsággal zárul le. Tehát Isten azt mondta, hogy elkergetlek benneteket erről a földről, elűzlek titeket, gyalázattá lesztek a népek között, és nem a ketté szakadt ország mindkét része fogságra megy. 722-ben az Észak-Izrael, a tíz törzs, 722-ben. Ezzel megszűnik Izrael államisága, megmarad Júda. 113 év múlva pedig Júda babiloni fogságba, tehát Észak-Izrael asszír fogságba, a Júda pedig babiloni fogságba kerül. Közben ugye nagy hatalomváltás lett, Asszíria megbukik, ugye 605-ben elbukik a asszír birodalom, ami addig meghatározta az egész térséget, Ninive központtal, és utána pedig megalakul az új babiloni birodalom, Nebukadnezar győzelmet arat 605-ben az asszír seregek felett, és 612-ben pedig Nebukadnezar, az pedig megsemmisíti a még meglevő asszír hatalmat, elfoglalja Ninivét. És ezzel az új babiloni birodalom a térség legnagyobb hatalma lesz, ezért aztán már Júdát 587-ben ő hurcolja el, mármint Babilon. Beteljesednek ezek a jövendőlősek is. Közben, mindezek közben a proféták által szól az Isten. Akár gondoljunk a királyok könyvének nagy profétáira, Illésre, Elizeusra, akik maguk nem voltak író proféták, de mindazt, amit mondtak, tettek, azt leírták. A királyok könyvében találkozunk ezekkel a profétákkal. És aztán találkozunk hasonló profétákkal, még Dávid korából, Gát proféta, Nátán proféta. Tehát Izraelben voltak a proféták. Majd erre kitérek, hogy mit is jelentett, mit jelent az, hogy proféta. És aztán jöttek az író proféták Izraelben. Ámos tartják tulajdonképpen az első olyan író profétának, aki a saját hazája területén ír, hiszen Mózes még előbb írt. Aztán jönnek a többiek. A nagy proféta Ézsaiás, akit a proféták fejedelmének tartanak. Aztán ugye az ő korába következik be a idős korában következik be 722-ben az asszír elhurcoltatás. Aztán ugye Hózseás és Mikeás, Ézsaiás prófétának a kortársa, mindezeket megtaláljuk ugye a Bibliában. Aztán Jeremiás proféta. Jeremiás a síró proféta, aki tulajdonképpen a babiloni elhurcoltatás kortársa. Az ő idejében következik be ez a szörnyű nagy tragédia. Aztán Ezékiel, aki már a fogság profétája. Dániel, szintén a fogság profétája. És így mehetünk végig egészen Malakiásig, ugye az utolsó, a Bibliában az utolsó 12 kis könyv, az úgynevezett 12 kis proféta könyve, ezt egy könyvként használták Izraelben, de 12 ugye proféta köztük Jóel, Jónás, Habakuk és a többiek, és az utolsó kettő Zakariás és Malakiás, tehát Malakiás könyvével zárul az Ószövetség. Ugye 39 könyvet találunk az Ószövetségben, és 27-et az Újszövetségben, ez összesen 66 könyv. Ebből áll az egész kánon. Na most meg kell azért jegyezni, hogy ha valaki kezébe vesz egy katolikus Bibliát, akkor meglepetés számára, hogy ott sokkal több ószövetségi könyv szerepel. Valóban a katolikus kiadású Bibliában szerepelnek az úgynevezett apokrif könyvek. Ők úgy mondják, hogy deuterokanonikus könyvek, tehát másodlagosan kanonizált könyvek. Hát honnan jöttek ezek a könyvek, hogy hogy került be a katolikus Bibliába? Amikor kánonról beszélünk, akkor hát meg kell említeni azt, hogy ugye hát a Bibliát héber nyelven írták. A héber egy sémita nyelv csoporthoz tartozik, a nyugati sémi nyelv csoporthoz tartozik a héber nyelv, amit Izrael törzsei beszéltek. Jézus korában már nem ezt a nyelvet beszélték, hanem arámul beszéltek, mert a babiloni fogság idején átvették a babiloni birodalom hivatalos nyelvét, az arámot, amelyik nagyon hasonló, rokon, sémita nyelv. Könnyű volt átvenni. Ugye tessék elképzelni, mondjuk a cseheket kitelepítik Oroszországba, 70 év múlva már csak oroszul beszélnek. Mert így ilyen rokonság volt a két nyelv között, az arám és a zsidó között, nagyon erős rokoni kapcsolat van a nyelvrokonság. Hát ezt csak azért mondom, mert Jézus nem héberül beszélt, hanem arámul. De a Biblia héber, nyelvű, csak a Dániel könyvében van egy másfél fejezet arámul. Egyébként az egész Biblia nyelvezete az Ószövetség héber, ugye az Új Szövetség pedig görög. Na most visszatérek a kánonra. A héber kánon, beszélünk úgynevezett héber kánonról, ami azt jelenti, hogy Izrael területén összegyűjtött könyvek, amelyeket a zsidó kiadók adtak ki. Azt úgy tessék elképzelni, hogy ugyanúgy voltak kiadó vállalatok, mint ma. Voltak Biblia kiadó cégek. Ilyen volt az Asher cég, és így tovább. Tehát voltak családok, akik nemzedékről nemzedékre Biblia másolással foglalkoztak. Tehát mikor elrongyolódott egy tekercs, mert tekercsre írták, akkor megrendelték, és mondjuk a zsinagóga, vagy egy gazdag ember megrendelte, és akkor másoltak. Ezek voltak a maszoréták. És ezekről nevezték el ezt a kánont, hogy a maszoréta kánon, M-mel jelölik, vagy hát héber kánon. Aztán van az úgynevezett Septuaginta, hát ez most egy idegen szó, de 50-est jelent egyébként görögül. A zsidók közül nagyon sokan a babiloni fogság után, hiszen Jeremiás könyvéből látjuk, elmennek Egyiptomba, visszamennek Egyiptomba. Úgyhogy a Krisztus előtti 3. században már közel 1 millió zsidó él Egyiptomban. És ezeknek egy nagyon jelentős része Alexandriába, abban a nagy egyiptomi városban, Alexandriába jöttek. És elfelejtettek héberül. A rabik tudtak csak igazán héberül. A rabiknak mindig tudni kellett, most is, ha valaki rabi iskolába jár, Mózes 5 könyvét héberül szó szerint kívülről meg kell tanulni. Ez nem semmi. Tehát héberül, tehát ők tudnak és mindig is tudtak héberül, különben baj lett volna, ha ők is elfelejtik a nyelvet. Tehát a héber halott nyelv lett, ez is egy különös gondoskodás az Istennek, mert a Biblia rögzült. Ugye nem javítgatták állandóan a nyelvújítások során, hanem rögzült. És ennek nagy áldása van, mert nem változott az üzenet. Nem ferdült az üzenet. Ezt megint csak zárójelbe mondtam. Tehát a Septuaginta, az 50-es, az, bocsánat, 70-es, az úgy, nem tudom, hogy mondtam 50-es, a tünkös, az 50. Tehát a Septuaginta, a 70-es, az onnan kapta a nevét, hogy a hagyomány szerint Krisztus előtt 250-ben, Krisztus előtt 250 körül 70 héber tudós 40 nap alatt fordította le az Ószövetséget görögre. Tehát héberből görögre. Ez a úgynevezett Septuaginta, és ehhez hozzáfűzték a kor irodalmát. Az akkori kor irodalmát. Ilyenek Makabeus könyve, a Jézus Sirák könyve, Judit könyve, Tóbiás könyve, és így tovább. Tehát ezt viszont, mivel a keresztények először a Septuagintát használták, hiszen görög gyülekezetek voltak, görög nyelvű gyülekezetek, sokkal kézenfekvőbb volt, hogy a görög ószövetséget olvasták, mint hogy megtanuljanak héberül. Hát nyilván a zsidók közül azért sokan tudtak héberül, de hát a gyülekezetek döntő többsége már görög volt, és az egyház a Septuagintát kezdte olvasni. Na most a Biblia tudósok akkor is voltak, például Szent Jeromus, így már biztos sokan hallották, tudományos nevén, vagy latinosan Hieronymus, ő Damaszkusz pápától kapott parancsot arra, hogy a akkor már létező latin fordítást, a Vetus Latinát revideálja, tehát javítsa, mert nyilván nem tetszett, rossz volt a fordítás. A Vetus Latinát kellett volna neki. De Hieronymus nem a Vetus Latinát újította fel, hanem egy teljesen új fordítást produkált, egy nagyon jó fordítást, amit Vulgátának hívnak a katolikusok. Ezt éppen a tridenti zsinat, az ellenreformációs zsinat 1546-ban egyedül hiteles bibliaként jelentette ki, tehát 1546-ban tették a Vulgátát az egyedül érvényes, hiteles szövegnek a katolikus egyházban. Hiszen ez ellenlépés volt ugye a lutheri biblia ellen. Na most, hát ez csak érdekesség, tehát a Septuaginta, mint kánon, mint gyűjtemény, az így ment tovább az egyháza. Hieronymust azért kezdtem el emlegetni, mert ő keményen tiltakozott, nem is volt hajlandó lefordítani ezeket a úgynevezett apokrif iratokat. Nem volt hajlandó lefordítani, mert azt mondta, ez nem szentírás. Tehát ami a katolikus egyházban héber kánonon kívül benne van, azt mi protestánsok nem tartjuk hiteles szentírási szövegnek. A katolikus egyház sem. Csak egy ilyen kis csúsztatásos módon azt mondják, hát másodlagosan kanonikusak. De miért probléma? Azért probléma, mert például a Makabeus könyvből vették a tisztító tűz gondolatát. Hát a hamis tanítások jöttek ezekből a könyvekből. Ezek nem mindegyik, egyáltalán nem prófétai könyvek. Tehát egy prófétai könyv az isteni ihletettségen múlik. Valóban Istentől ihletett módon született meg az a könyv? Ez volt a nagy kérdés. És ez a kánonnak a szíve közepe, hogy Istentől ihletett könyvről van szó, vagy sem. Tudnék, ha én kinyitom a Szentírást és elkezdem olvasni, akkor komolyan vehetem, hogy most Isten beszél hozzám. amikor leülök reggel, és elkezdek imádkozni, és kinyitom az igét, most akkor az Isten szól hozzám? Hát csak akkor, ha az a könyv ihletet. Ha nem, egy emberi könyv, akkor semmiképpen nem. Ezért Luther azt mondta ezekre az úgynevezett apokrif könyvekre, jó kegyes olvasmányok, de nem szentírás. Ez egy nagyon jó frappáns megfogalmazás, és ezért aztán a mi Bibliánkban ez nincs benne, mert mert Luther és Melanchthon, ugye Melanchthon is részt vett, meg még több munkatárs is az Ószövetség lefordításával, az Új Szövetséget Luther maga fordította, de az Ószövetséget már egy csapat fordította, mert sokkal nehezebb volt, és ők se tudtak olyan profi szinten. Ugye Melanchthon nagybátyja, Reichlin szerezte meg a zsidóktól a héber szöveget. Ugye az egyház kezdve nem is volt héber szöveg, csak a latin szöveg, és meg a görög. És ezért aztán Reichlin egy a korának egy nagy humanista tudósa, egy nyelvzseni volt, ha jól emlékszem, közel 20 nyelven beszélt, köztük héberül is, és ő szerzi meg a zsidó rabbiktól a hiteles, a zsidók is gondot fordítottak a hiteles szövegre. Tehát nekik volt hiteles szövegük, és ezt megkapja Reichlin, ő juttatja el Melanchthonnak, illetve Luthernak, és ők a héberből fordítják az Ószövetséget. A katolikus egyház mind a 20. század közepéig mindig a Vulgátát használta, és ha nemzeti nyelvre fordították, mindig a Vulgátából fordítottak. De ők is abba hagyták ezt a gyakorlatot, és már például az a nagy alakú, valamikor, nem is tudom pontosan, 70-es években vagy 80-as évek elején megjelent katolikus kiadású Biblia, már héberből fordították ők is. Tehát ők is rájöttek arra, hogy az áttételeken keresztül torzul a fordítás. Tehát mindig a forráshoz, ahogy mondták, ad fontész, vissza a forráshoz. Tehát a kánon, hogy is lettek a könyvek végül is szent könyvé? Mert ugye azt mondtam, ezen múlik minden. Hát ugye Mózes, mindenki tudta, hogy a zsidók mondják Jézusnak, mi tudjuk, hogy vele beszélt az Isten. Ugye? Tehát a zsidóságban volt egy olyan általános ismeret, hogy tudták, Mózeshez szólt az Isten. Tehát amit Mózes leírt, amit Isten neki mondott, az tiszta, világos, egyértelmű. Beszélünk még egy harmadik kánonról is, az úgynevezett samaritánus kánonról, ami csak a Tórát tartalmazza, mert a samaritánusok csak a Tórát fogadták el, a prófétákat nem. Tehát az ihletettség kérdésére kellene egy-két szót mondani, hogy a későbbi írásoknál már probléma lehetett, hogy hát Józsuéval is beszélt az Isten. És így tovább. Hát a királyok könyvének szerzőivel beszélt az Isten? És tovább kérdezhetnek. Hát ha tetszenek, ha jól tetszenek ismerni az Ószövetséget, legalábbis olyan értelemben, hogy sokat tetszettek olvasni, akkor biztos feltűnt valami. Az, amit így mondanak a teológia tudományában, hogy minden könyvnek van úgynevezett tudományos elnevezése is, például a Mózes 5 könyvének is, az 5. könyvnek a Deuteronomium, második törvény körülbelül azt jelenti. Abban már egész világosan kirajzolódik egy történelem szemlélet. Ugye tetszenek tudni, hogy a történelem írás soha nem semleges. Ugye, akik idősebbek tudják, mindig hangoztatták, hogy a párt szempontjából megírt történelem, pártos történelem, igen, a történelem írás mindig pártos. A Biblia is egy pártos történetírást mutat be. Az Isten szemével nézi a történéseket. Tessék figyelni! Abszolút szabad akár a királyok könyve, akár a krónikák könyve, vagy a Sámuel könyve írója teljesen szabad abba, akár önmagát, saját népét, papjait megítélje. Egyszerűen megítéli őket, azért, mert Isten úgy látta. Tehát nem egy nemzet szempontjából, nem egy soviniszta, nem egy nacionalista, vagy nem egy még csak mondhatnám, sorolhatnám a jelzőket, hogy liberális, vagy szabados, vagy ki tudja milyen szempontból megírt történetírás, hanem ezt így mondja a teológia, egy deuteronómiai történetszemlélet, azaz ugyanaz a szemlélete a Királyok könyvének, Krónikák könyvének, Sámuel könyvének, mint ami a Mózes 5. könyvében van. Ne tessenek haragudni, nem tartanék szünetet, mert ugye el kell nekem menni ma, és akkor ha a szünetet tartunk, elcsúszom. Így is elcsúszok, de azért amit csak lehet elmondani. Tehát visszatérek oda, hogy egy ilyen csodálatos egység van az egész Ószövetségben, szellemi egység van, mert Isten lelkétől ihletett. Ezt tetten lehet érni a könyvek olvasásának, hogy itt egy lélek van ebbe a könyvbe. És ugye mindig a próféták hitelesítették valójában, és az Úr egyszer azt mondja Mózesnek, amikor Mózes azt kéri tőle, ugye a 2. Mózes 33. fejezetben olvashatjuk, hogy azt mondja az Úrnak Mózes, hogy ha megnyertem a jó indulatodat, mutasd meg nekem a te arcodat. És akkor Isten azt mondja, nem láthat engem ember, hogy életben maradjam. Állj a kősziklára, a kőszikla hasadékába, helyezlek, kezemmel betakarlak, és elvonultatom előtted egész dicsőségemet, és hátulról megláthatsz engem. Na most én ezt jelképesen azt mondom, hogy tulajdonképpen így ismerjük fel a sokszor Isten tetteit a történelemben, életünkben, hogy igen, az ő volt. Ő mentett meg, ő szabadított meg, ő cselekedte ezt és azt, és ez történt Izraelben. Egy-egy prófétát mindig üldöztek. Jézus mondja is, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétát, de tényleg megölték őket. Mindegyiket. Ézsaiást úgy ölték meg, hogy egy menekült és egy kérges fába rejtőzött. Ketté fűrészelték a fát vele együtt. Kegyetlenül megölték az összes prófétát. És miért? Azt hitték, hogy akkor elhallgathatják az Isten. Komolyan, azt hitték, akkor elhallgat az Isten, mert ezeket megölik. Ugye Jeremiásnál látjuk, hogy el akarják, megtiltják, hogy szóljon. A király elégeti a tekercset, amit. Szóval szörnyű módon el akarták Isten igét hallgattatni. És mégis a következő nemzedék meglátta, hogy egy Elizeus, egy Illés, vagy akár egy Nátán próféta, hát ez tényleg az Isten. Ez tényleg az Úr küldte. Minden úgy történt, ahogy ő mondta. Az 5. Mózes 18. fejezetében ott olvashatjuk a prófétaságnak egy ilyen sajátos értékelését, amikor azt mondja Mózes, hogy ha egy próféta elbizakodottan azt mondja, a sajátját mondja, azt mondja, akkor ne hallgass rá és ne félj tőle. Mert ha a próféta az Istenét mondja, akkor beteljesedik. Ha magáét mondja, akkor nem. Mert tényleg ez lett aztán a vizsgálat és az értékelés alapja. Hát van egy olyan kötet a Bibliánból, ugye a Zsoltárok könyve, ami pedig ugye az Isten tisztelet gyakorlatába vált szent könyvé. Azt énekelték, azt imádkozták, tehát így vált szent könyvé. A többiről pedig meglátták, ezt igen, ez a próféta, ez az Isten ember volt. Mondtam, hogy a prófétaságról is kellene egy-két szót mondanom. Ez egy abszolút izraeli jelenség. Ez egy teljesen izraeli jelenség, különös sajátosból. Nagyon kevés próféta volt. Ugye az Ószövetséget 1000 év alatt írták le. Ha a bibliai kronológiát fogadjuk el, tehát az 1400-as évektől a Krisztus előtti 400-as évekig, mert most Krisztus előtt vagyunk természetesen végig, és ugye azt láthatjuk, hogy a 400-tól az Úr Jézus megjelenéséig, ugye ezt a kort, a teológia intertestamentális kornak mondja, az a két testamentum közötti időszak, amikor így lehet, így mondanám, hogy csönd volt, Isten nem szólt. Ezt a zsidók maguk is észrevették. Jézus a profétákat meghatározta. Azt mondta, a proféták Mózestől Jánosig profétáltak, már mint keresztelő Jánosig. Tehát Jézus megmondta, keresztelő János az utolsó proféta. Igen, ám akkor mindig jönnek, főképp a karizmatikusok jönnek, hogy de hát nálunk is van ám proféta. Van persze, hogy van, hiszen a korintusi levélben is olvashatjuk, hogy a profétaság kegyelmi ajándék, karizma. Hát akkor hogy van? Úgy van, testvérek, hogy a jelenések könyvéből érthetjük meg, mert Luther ige magyarázatának a módszerét jó átvenni. Ő azt mondta, az ige magyarázza az igét. És ott van a jelenések 19-ben, amikor az angyal mondja Jánosnak, aki le akar előtte borulni, és azt mondja neki János, hogy vigyázz, egyedül az Isten imád. És akkor azt mondja, én csak a szolgatársaid vagyok, és a profétáknak. És akkor ott mondja az ige, hogy a profétaság lelke a Krisztusról, a Jézusról való bizonságtétel. Tehát az a proféta ma, aki Jézus Krisztusról bizonyságot tesz. Tehát az új szövetségi proféta az, aki Jézusra mutat. Íme az Isten báránya. Ez a proféta. Ma. Az ószövetségi proféta Istenről is kapott különleges kijelentéseket. Tehát a prófétaságnak a jellege, éppen az ószövetségi prófétaság jellege, hogy Isten beszélt vele, és olyan üzeneteket továbbított a prófétán keresztül, ami róla szólt, vagy a népről szólt, tehát vagy róla, vagy rólunk, Isten és az ember kapcsolatáról szólt. Tehát ilyen értelemben a proféta Isten követe volt. Miért nem voltak elegek a papok? Mondhatná valaki, hiszen Izraelben volt papság. Minek kellettek a proféták? Miért nem a papok által beszélt az Isten? Volt olyan is. Hát Jeremiás is egy pap. Papi családból származik. Tehát volt olyan is, hogy papokból lett proféta. De olyan is volt, mint Ámos, aki sügét termesztett, szántóvető, gazdálkodó ember volt. Tulajdonképpen így fogalmazhatnám meg, hogy a proféta egy olyan követ, akinek az Isten megmondja, mondd meg nekik. Ezt és ezt üzenem. De miért nem szól mindenkihez? Miért nem szól látható módon? Nagyon, nagyon nem szabad megfeledkeznünk az Ószövetség első könyvének üzeneteiről, amikor Isten kiűzi az embert a paradicsomból, és ott van a kérub a lámpalossal, nem mehet vissza. Kitaszítja Isten az embert a láthatatlan világ kapcsolatából. A szellemvilág kapcsolata megvolt, Ádám és Éva látta az Istent. Ők nem hitben éltek, látásban. Mi pedig most azt mondja Pál apostol, hitben élünk és nem látásban. Tehát taszítottunk. Nem engedi meg az Isten, hogy mi bekukucskáljunk a láthatatlan világ titkaiba. Ezt úgy hívják idegen nyelven, hogy okkultizmus, az okkult, a titokzatos, ahol a sátán leplezi le és lebbenti fel a függönyt, az Isten nem engedi meg. Isten nagyon ritkán tesz ilyet, megteszi, és ezt tette meg némely prófétával, és aztán ez lezárult, ez a kor. Ez utolsó időben pedig a fiától szólt. Hát a fia szavát hol találom meg? Igében. A Biblia ihletettségéről még egy nagyon-nagyon fontos dolgot el kell mondani. Azt, hogy a Biblia önmagában is hordja ennek az igényét, és sokszor beszél az Isten lelkéről, a ruach héberül, az Isten lelke, amelyik a prófétát felkenni, amelyik a prófétával tulajdonképpen az üzenetet közvetíti. De nagyon komolyan kell venni, amit Jézus mond. És ezt hadd adjam tovább, én nekem megmondom őszintén, ez a legnagyobb erőm mindig az ige értésébe, elfogadásába, hogy mit mondott róla Jézus Krisztus, az én Uram, mit mond róla. és aztán tessék megnézni, mit mond. Azt mondja a törvényről, egyetlen ióta vagy vesző sem vészel a törvényből, mint mindenben nem teljesedik. És aki ismeri az Ószövetséget, az tudja, tényleg, szinte már mindenben teljesedett. Amelyik összeszámolták, azt mondták, már 96%-nál tartunk. Tehát mindenben teljesedik, amit az Isten mondott. Ugye az a baj, azért hitetlen ám a mai ember, mert nem ismeri a Bibliát. Ezt Jézus mondta, megint ez egy alapelv. Azt mondja a szadduceusoknak, akik tagadták a feltámadást, azt mondta, igen tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hát ezért tévedik az ember, mert nem ismeri. És akkor fantáziál. Saját álmaival teremt isteneket és álmodozik. Tehát a Jézus mit mondott még az Ószövetségről? Azt mondta, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot. Luther ezt markánsan úgy fogalmazta meg, az Ószövetség Krisztus könyv. Mi meg ki akarjuk dobni, hogy egy zsidó könyv. Isten ments, mert az pontosan az Isten ígéretek tárháza, az Ószövetség. Abból tudhatom meg, hogy kit kell várni. Miért nem ismerték fel Jézust a zsidók? Tessék megfigyelni. Azért nem ismerték fel, mert nem a Biblia Krisztusának a képét keresték, hanem amit ők elképzeltek. Ők egy politikai felszabadítót, egy politikai messiást vártak. Ha valaki hallott Barkobáról, ugye ha más nem van, a játék onnan ered, Barkobá egy zsidó vezér volt, a 130, Krisztus után 135-ös zsidó felkelés vezére volt, a zsidóság messiásnak tartotta Barkobát. Mert az igazit nem fogadták el. Mert nekik olyan messiás kellett volna, hiszen azért feszítik meg Jézust. Azért az újjár Júdás. Mert ilyen nem kell. Jézus mondja a példázatában, ez ne uralkodjék rajtuk. Tehát visszatérve, Krisztus könyv és Jézusról szól, és ha megnézzük a Jézusról szóló proféciákat, valami egészen fantasztikusak. Tessenek elolvasni a 22. Zsoltár, ott a második fele a keresztre feszítésről szól. Ott van leírva, hogy ruháimmal megosztoztak, köntösömre sorsot vetettek, tehát vagy az Ézsaiás 53, vagy az Ézsaiás 7. fejezetében az Immanuel idézett, vagy az Ézsaiás 9, és így tovább. Annyi messiási profécia van, hogy nem is lehet felsorolni. Én csak ilyen markánsabbakat mondtam. Tehát Isten előre beszél, milyen lesz a messiás. Azt mondja, az én szolgám, akit a lelkem kedvel, azt írja, hogy a megrepett nádat nem törj el, a pislogó mécses nem oltja el, hogy szelíd lesz, szeretetteljes lesz, szamárcsikó hátán jön. Ez mind az Ószövetségben. Olyan az Ószövetség, így szoktam mondani, hogy ez fázajáték. Össze lehet rakni, és mi jön ki belőle? Jézus képe. Ha összerakod az ószövetségi prófétákat, felismerheted Jézust. És miért? Ezért nem ismerték fel a zsidók. És ma is a teológia legnagyobb veszedelme, amikor nem ezt keresi az igében, hanem a kárkán is a csomót. Tehát az ékletettség kérdése valóban az, és Pál apostol, Péter apostol nagyon markánsan beszélnek az ékletettségről. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ékletet sugalt. Igen, a Szentlélektől. És Jézus, mikor a Szentlélek munkájáról beszél, akkor azt mondja, hogy ugye elküldi a pártfogót, eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Ugye ez a Szentlélek munkája. Eszükbe juttott a tanítványoknak, mit mondott az Úr. Igen, tehát így születik az Isten igéje. Vádolják, hogy de hát ezt emberek írták. Természetes. Mindig azt mondom, hogy a Biblia természete ugyanolyan, mint Jézus Krisztus természete. Mit tanítunk róla? Teljesen ember volt, és teljesen Isten egy szemébe. A Biblia is teljesen emberi könyv, és teljesen Isten könyv egy könyvben. Mert emberek írták Istennek, ez a munkamódszer, hogy nem hagyja ki az ember. Téged se, engem se. ez csodálatos, ez az a szeretetének a jele, hogy nem hagy ki bennünket. Te neked kell tovább vinni az evangéliumot. Na most, beszéltem tehát, hogy a kánon történetről, egy kicsit felfűzve a zsidó történelemre, ezt mondhatnánk, hogy a bibliai történelem, aztán beszéltem az ihletettség kérdéséről, és érintettem nagyon, nagyon gyengén a hitelesség kérdését. Az ihletettség és a hitelesség ugye azért elég szoros kapcsolatban áll egymással, de emberi értelemben is a hitelesség kérdése fontos. Igenis, hogy fontos. Nem szabad elbagatelizálni ezt a kérdést. Tehát a hitelesség kérdésében hogy juthatnánk előre? Hogy mondhatnánk, hogy ez a könyv tényleg hiteles, tényleg igaz a történet? Hát például itt a szégyen, én megmondom őszintén, az előbb emlegetett Davidról könyv azzal kezdődik, az egész könyv azzal kezdődik, hogy idéz egy Thomas Thomson nevű dán, sajnos evangélikus teológus, aki egész gyalázatos módon azt írja, egy ószövetséges teológus, aki azt írja, hogy tiszta, felesleges fáradozás foglalkozni Ábrahámmal, Izsákkal, meg Jákobbal, mert csak zsidó legendák és mesék. És ugyanúgy Józseffel és a többiekkel. Ezt hallják a mi papnövendőteink nagyon gyakran. Nem a professzoroktól, mert lehet, hogy az a professzor, aki tanított engem, bizony voltak közöttük hívő komoly emberek. De maga a tananyag ezt tartalmazza. Olyan drasztikus módon. Nem baj, nem lenne baj, mert meg kell ismerni igenis a tagadást is. Igenis meg kell ismerni a hamis tanításokat, meg kell ismerni azt, ami helytelen, csak hát oda kell tenni hozzá, hogy ez tényleg helytelen. És hogy miért helytelen? Ez már talán hitvédelem kérdése lenne, de én inkább azt mondom, hogy most egy kicsit beszéljünk arról, hogy a hitelesség kérdése. A teljesen liberális biblia tudomány odáig jutott, hogy az egész Ószövetséget a babiloni fogság után írták. Így kérem szépen, akkor már a hitelességről nem is lehet beszélni. Mert hát akkor nem Mózes, nem Ézsaiás. Jeremiásról ugye már nem tudják mondani, mert Jeremiás annyira egyértelmű. Arról nem lehet mondani, de a többiről lehet mondani, meg mindent lehet mondani. De nem lehet bebizonyítani, az ellenkezői sokkal inkább. Tehát, hogy vannak, ugye a Biblia, úgy kell nézni a világot, hogy valóban sokszínű és rengetegféle, és a teológia tudomány is úgy van, hogy vannak bibliahű teológusok, akik nagyon komolyan tudományos eszközökkel vizsgálják, kutatják és igazolják a Biblia hitelességét. Más tudósok más érdekek mentén pedig mindezt tagadják. Na most, ha olvassa az ember a teológiai irodalmat, akkor bibliai teológusok rámutatnak, hogy a Mózes öt könyvének a nyelvezete. Igenis, hogy erősen ódon héber nyelvezet, igen régi héber nyelvezet. Tele vannak olyan kifejezésekkel, amit később nem használtak. Ha elolvassa valaki a sínai félszigeten történt 40 éves vándorlást, akkor rájön, hogy ezt utólag 800 év távlatából nem lehet megírni. Hát ki tudná megírni, hogy a magyarok mikor most bejöttek 1000 éve, akkor az tulajdonképpen melyik fűszfálnál, meg melyik forrásnál álltak meg. Hát ki tudná azt ma már leírni. Ott pedig pontosan le van írva minden. Helységnevekkel, csodálatos földrajzi és botanikai ismeretet találhatunk a könyvben. Nagyon sok minden olyat, ami most, hát nincs időm, de rengeteg dolgot tudnék felsorolni, hogy mi minden igazolja azt, hogy a bizony Mózes korában írták azt a könyvet. Hát például ott van Jób könyve. Hát Jób könyvében például a kesitát említi, mint pénzt. Hát a kesita az Jákob korabeli pénz. Jákob korabeli pénz a kesita. Na most ugye később persze nem emlegetnek ilyen pénzt, mert már nincs forgalomban. És millió-millió dolgot lehetne hozni, arra, hogy bizony hiteles az a könyv, és történeti dolgok is egyre másra kiderülnek, hogy hitelesek. Hát a régészet rengeteg dolgot a kezünkbe adott a hitelesség kérdésében. Ugye már maga a szöveg hitelese. Nem írták-e át? Nem írtak-e hozzá? Nem vettek-e el belőle? Hát ez bizony a szövegkritika, ami nagyon jó. A szövegkritika az egy nagyon jó tudomány. Mert hiszen meg kell találni azt a legigazabb és a leghelyesebb bibliai szöveget, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ez az eredet, ez a helyes szöveg. Na de hát mihez viszonyítunk? Van-e valami alapja? Hát például a 4. századtól a 8. századig, mármint Krisztus utáni időben vagyunk most, a kairói zsinagóga, ezer éves zsinagógai genizájába így hívták a raktárt, a temetőt, ahol eltették a használt tekercseket, 200 ezer töredéket találtak. Rengeteg írás van a kezünkben. Új szövetségről most nem beszélek, ott is több mint 5 ezer darab új szövetségi első századból és a második századból való töredék van a kezünkben. És ezek között vannak olyanok, amelyek nem is töredék, hanem teljes. És az Ószövetségből ugye a legteljesebb könyv a Szentpétervári kódex volt, ami a Krisztus utáni 9. századból való. Ez volt a legrégebbi hiteles szöveg, és ezt is tartották tulajdonképpen a mai bibliai hebra, a stuttgarti biblia hebraikának ez az alapja, alapszövege, ez a Szentpétervári kódex. Igen, ám csak azóta rengeteg, sokkal korábbi lelet került a kezünkbe. Hát például ilyen a más papírus, ami Krisztus utáni első századból például a 10 parancsolatot, vagy éppen a sömát tartalmazza. Az igazi nagy csoda akkor következett be, amikor 1947-ben a kumrámi leletek kerültek elő egy Abid nevű arab pásztorfiú a kumrámi barlangok egyikébe, a kecskéjét keresve bedobott egy követ, cserép, csörömpölést hallott, bement és megtalálta ezeket a korsókat, amelyben elrejtettek tekercseket. 10 barlangba, később aztán persze régészek kutattak, és 10 barlangba 900 tekercset találtak, 900 darab tekercset. Először úgy került, ugye ezek a beduinok összeszedték ezeket a dolgokat, aztán eladogatták egy ilyen septelő, kandó nevű cipésznek, az meg ortodox keresztény volt, az megmutatta a püspökének, számolyanői püspöknek, az majdnem hanyott esett a csodálattól, mert az Ézsaiás átekercs került a kezébe. Aztán elvitte Amerikába egy szakértő, aki aztán megállapította, hogy bizony ez nem a Krisztus utáni időből való, hanem a Krisztus előtti második századból való. Tehát valami egészen döbbenetes lelet került az emberiség kezébe. Aztán a másik csatorna egy bizonyos Sukenik nevű professzor volt, aki zsidó származású. Abban az időben Jordánia felhatóság alatt volt Qumran is, meg Jeruzsálem is, és ők gyűjtötték össze a kutatókat a világ minden részéről, egyházak finanszírozták, meg államok Németország részéről, a Hutzinger, egy evangélikus professzor vett részt a feldolgozásba. Már feldolgozták az egészet, kiadták, és csodálatos vele. Csak egy példát mondok, az említett Ézsaiás átekercs, amíg egy teljes Ézsaiás tekercs. 95%-ban megegyezik a mai Biblia szövegével, az 5% az ékezetek, helyesírási hibák, elírások, adódik, ami abszolút nem érinti a szöveg értelmét vagy üzenetét. Tehát azt mondhatjuk, hogy azt tartjuk a kezünkbe, ami Krisztus előtt már 200 évvel is másoltak. A legrégebbi lelet, tessék elgondolni, Krisztus előtt a 4. századból való egy Sámuel könyv töredék. Krisztus előtt a 4. századtól a Krisztus koráig. Ez a Essen Septának volt tulajdonképpen a könyvtára, amit elrejtettek a rómaiak elől 68-ban, amikor is a rómaiak ugye elfoglalják a térséget, valóban el is pusztítják Qumranot, de ezek megmaradnak. És ott voltak rejtve, hát 2000 évig. Na most, tehát a hitelesség szempontjából óriási jelentőségű, hogy a szöveg az, ami a kezünkben van. És ez egy nagyon nagy dolog volt. Aztán például, ugye említettem, hogy az előbbi bizonyos Thomas professzor azt mondta, hogy nem érdemes foglalkozni Ábrahámmal, Izsákkal, mert időpocsékolás. És akkor mit tesz Isten? Az Eblai Királyság területén, ez a Szíria, a mai szíriai kisvárosnál, Telmardiknál olasz régészek folytattak ásatásokat, és egy hetita könyvtárat találtak meg, ami 15 ezer darab agyagtáblából állt. Hát ez mind a mai napig nincs feldolgozva. Egy részét, egy pár táblát feldolgoztak, de olyan hatalmas anyag, és hát aki ezen az ékírásos nyelven ért, bizony nem sok tudós futkod a világon, aki hetita nyelvet ismeri. És tehát a feldolgozás az még mind a mai napig. De találtak olyan táblát, amelyiken Ábrahám, Izsák, Jákob, Táré, Héber neve szerepel. A karbonvizsgálatok alapján az egész lelet Krisztus előtt 2500-tól 2200-ig. Tehát, hogy Ábrahám pontosan mikor élt, úgy tudjuk, hogy 2000 évvel Jézus előtt, ugye? Tehát ugye itt azért vigyázni kell a C14-gel is, meg a egyéb dátumokkal is. Tehát ez is egy csodálatos, és ami a legmegdöbbentőbb, találtak egy olyan táblát, ami a Mózes első könyvének a 23. fejezetét szó szerint tartalmazza. Hát ez hogy kerül a hetiták kezébe? Hát úgy, hogy ez a 23. fejezet arról szól, amikor Ábrahám megveszi a megpalai barlangot, Sára temetkezési helyéül a hetitáktól. És az egész szöveg egy-egybe egyezik a Mózes első könyvének 23. fejezetével. Wiesemann a 60-as években, ez egy ószövetségkutató, egy német ószövetségkutató, azt az ötletet vetette fel szembe a más elképzelésekkel, mert az virágzik legjobban, hogy ugye a Bibliát nem Mózesék, hanem redaktorok, szerkesztők szerkesztették össze, szájhagyomány, különböző írások, jachvista, eloista, papi és egyéb hagyatékok alapján. És Wiesemann meg azt mondta, hogy ott, ahol a szövegben a Toledo szó van, ugye nemzetség táblázatnál ott jelent ez tulajdonképpen héberül, hogy ott mindig egy új agyagtábláról másol Mózes. Hát ez az egy biztos, hogy a 23. fejezetet onnan másolta, hát Wiesemannnak ugye ez a gondolata sem igazolható teljes mértékben, de nyilvánvaló, hogy lehetett ezek szerint Mózes kezében bizonyos írott anyag is. Hát ez csak érdekességképpen. Most tovább kellene menni abban az irányban egy kicsit, hogy ugye hát itt rengeteg régészeti feltárás lehet van, ami mindig azt igazolja, hogy bizony a Biblia hiteles, a történetek is hitelesek, hogy az elején emlegettem ezt a bizonyos idő problémát, a kronológiai problémát, és tehát egyre inkább Isten a kezünkbe adta ezeket a dolgokat olyan értelemben, hogy bizony az, amit a kezünkbe tartunk, az történetileg is és teológiai értelemben is hiteles. Sőt, az a kevés tudományos dolog, ami ebben szerepel, az is hiteles. A Bibliát nem úgy kell értelmezni, mint valami történelemkönyvet, nem is úgy kell értelmezni, mint valami tudományos könyvet, hanem mint az isteni üzenetkönyvét, így szoktuk mondani, a Biblia lelki könyv, szellemi üzeneteket hordoz, isteni üzeneteket hordoz, Isten és az ő népe kapcsolatáról szóló könyv, tanúságtétel a Biblia mindenek előtt. Hogy egy-két könyvről is említést tegyek, ugye Mózes első könyvéről ma éppen püspök úr beszélt, az ember teremtésének, történetének kérdéséről. Ugye azzal kezdődik a Biblia, hogy ez az első mondat a Bibliában, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ugye ez a héber szó, ami ott a kezdetet jelent, a bőrésit, tehát így szól ez héber, hogy bőrésit, bár Elohim, és kezdetben Isten teremtette. Na most ugye a teremteni meg alkotni, az markánsan meg kell különböztetni. Mert alkotni mindig valamiből valamit csinálok. Teremtés szó azt jelenti a semmiből valamit, a nem létezőből valamit. Ugye hát ezt aztán kigúnyolták uton útfélen ezt a gondolatot. Különösen a 19. századig, illetve pontosabban a 20. századig, mert a 19. században még úgy gondolták, hogy ez a világ végtelen, a világ öröktől fogva van, a világ oszthatatlan elemekből, golyócskákból, atomoszokból épült fel. Na most egy ilyen világnak valóban nincs szüksége teremtőre. Hát ami öröktől fogva van, azt nem kell megteremteni. Csak hogy a 20. század döbbenete éppen az volt, és ez már tudományos tény, hogy a látható világegyetemnek van kezdete. Van kezdete. És ez a kezdet, így mondják a kozmológusok, ugye a világ keletkezésével foglalkozó csillagászokat hívják kozmológusoknak. A kozmológusok azt mondják, hogy ez az abszolút kezdet, ami előtt nem volt semmi. Na most itt jön elő az, amit Collins az Egyesült Államok Nemzeti Genetikai Tudományos Társaságának a vezetője azt mondta egy konferencián, hogy egyre több kutató adja fel a tabut és vallja meg a teremtőbe vetett hitét. Ez most hangzott el nem régen. De miért tabu? Hát kiröhögnek bennünket, nem tessék körül, nem akarod, szebben nem tudom megfogalmazni. Hát kiröhögik, kicikizik azt, aki hisz Istenbe. Aki komolyan veszi a Szentírást, az egyszerűen nevetség tárgya. Ezért tabu. Nem is szabad róla beszélni. Na erről ne beszéljünk, ugye? És hát, na de hát nem nevetséges, kiülnek emberek a tévé elé, és a legintimebb, mocskos disznó dolgaikról gátlás nélkül beszélnek. Az nem ciki, de az ciki, hogy én hiszek a Teremtő Istenben. Meg azt mondja egy magyar tudós, Szatmári Őrs, tavaly a saját fülemmel hallottam, a tévében interjút csináltak róla, és azt mondta, hogy miután megkérdezte a riporter, hogy ő úgy tudja, hogy egyre több biológus az intelligens tervezést vallja. Erre azt mondja Szatmári Őrs, az ELTE biológiai tanszék vezetője, azok nem tudósok. Na most akkor egy ilyen nem tudósnak hadd olvassam fel a vallomását. Ugyan ő nem biológus. Albert Einstein ezt mondta, vallásosságom annak a végtelenül hatalmasabb szellemnek az alázatos csodálatából áll, aki megnyilvánul abban a kevésben, amit gyenge és esendő értelmünkkel képesek vagyunk felfogni a valóságot. Akkor ez nem tudós. Szatmári Őrs szerint ez nem tudós. Hát most, de akkor nem ciki ma azt mondani, hogy hiszek az Istenben, meg Isten teremtette. Na, a semmiből teremtés egy nagyon komoly probléma. Mondhatnám, hogy szinte minden ezen múlik. Na, de mit mond erről a mai tudomány? Tessék meghallgatni, szó szerint szinte elmondom, hogy John Barrow azt írja a Világ keletkezése című könyvéről, a 94-ben írta a könyvet, ez egy amerikai kozmológus, az egyik legnevesebb kozmológus. Azt írja, hogy a látható világegyetem energiáinak eredője nulla. A tömegvonzás, a nehézségi erő, a negatív helyzeti energia, egyenlő, az összes tömeg és energia m-szerszű négyzet szorzatával. Azaz, a világegyetem energiájának eredően nulla. Hát mi a nulla? Semmi. És azt írja, a tudomány nem állja útját a semmiből való teremtés gondolatának, de azt is figyelembe kell venni, folytatja, hogy ami semmiből keletkezett, az semmivé fog lenni, az meg fog semmisülni. És akkor ugye itt van a nagy kérdés, nincs válasz. Véle erre egy atomfizikus azt mondta, hogy a tudománynak számot kell adni a lét és a levés tulajdonképpen ellentmondó valóságáról, a kezdetekről, de hát nem tud számot adni. Mert azt mondja, hogy zsombor, akkor mit mondhatunk? Hát mert a semmiből semmi se lesz. Ez logikus. Akkor nem mondhatunk más, mondja John Barrow, mint hogy ott áll Isten a maga láthatatlan világával. És mit mond a Biblia? Hogy a láthatók a láthatatlanokból álltak elő. Most akkor nekünk kell szégyenkezni a Biblia miatt. Ugye? Tehát nagyon fontos megérteni, hogy az Ószövetség az első lapjától fogva nem kell, hogy szégyenpadon üljön. Hát például a másik nagy kozmológus, Paul Davis azt mondta, hogy ámulok Szent Ágoston zsenialitásán, aki a IV. Században, ugye mi így mondjuk, hogy Augustinus, a IV. Században ez a kárthágói püspök azt írja, hogy Isten nem az időben, hanem az idővel teremtette a világot. Magyarul az idő is akkor születik. Azt mondja, ezt az Einsteini relativitás elmélet nélkül nem lehet tudni. Honnan tudta? Hát nem olvasta a Bibliát, mert benne van. Hát például a jelenések könyve, és többet nem lesz idő. Mert idő ugye az Einsteini relativitás elmélet szerint, ahol ott van tér, ahol anyag van. És ahol anyag és tér van, csak ott van idő. Hát ez nekünk egy kicsit sok az agyunknak, de ez így van. Na most ugye ezeket azért mondom el ezeket a dolgokat, mert a testvérek egy munkatárs képzőn vannak, és ugye az egyház, mert ki az egyház? Hát te meg én. Mi vagyunk az egyház. És mit bízott ránk az Úr Jézus? Menjetek el szerte világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Egy munkatárs képzőnek ez a célja. De amikor a testvéreket majd lelülik rögtön, na jó van, ne gyere azzal a dajka mesével, hogy az Isten teremtette a világot. Már nincs időm kitérni arra, ha valakinek a kezébe kerül, olvas el B.E. amerikai biokémikus könyvét, aminek az a címe, hogy a Darwin fekete doboza. Hát ez fantasztikus ez a könyv, abból a szempontból megmutatja, hol tart a mai biológia. Ez egészen elképesztő. Miután molekuláris szinten tudjuk most már látni az anyagot, a sejteken belül tovább nem egyszerűsíthető szerkezetek vannak. Például a kis ostoros egysejtű villanymotorral mozgatja a foagumját. Villanymotorral. Ugye elektrokémiai energiával egy kis molekuláris szintű villanymotoron benne. És így tovább, erről se akarok többet beszélni, azért ezt a legszemléletesebb példát említem csak, mert nincs idő. Tehát Mózes és Ábrahám emlegetését most egy kis teológiai gondolattal kell továbbvinnem, azzal, hogy aztán ígéreteket tett. Ábrahámra úgy utal vissza Pál apostol, mint a hitember, aki hit mibe? Az Istentől kapott ígéretekbe. Az Isten ígér valamit, most elhiszem vagy nem? Ez hit kérdése. És a Biblia azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Megvontuk tőle a bizalmat, megtérés meg azt jelenti, hogy visszaadom neki a bizalmat. Csak azt hiszem, amit te mondasz, Uram, neked mindig igazad van, milyen meg orcánk jó. Tehát Ábrahám kapta az ígéreteket. Akkor miért kellett Mózes meg a törvény? Fel lehet vetni. Megkaptad az ígéretet a fiúról, miért nem azt adta az Isten? Minek nekünk Mózes? Ugye Pál azt is világosan megmondja, minek a törvény. A törvény ismeretéből adódik a bűnismeret. Ha nincs törvény, nincs bűn. Hát most ezért vésik le a 10 parancsolat minden parancsolatát a kőtáblára. Tessék megfigyelni. Az agyament szintig jutnak el. A püspök olyan gyönyörűen beszélt az anyákról. Most az amerikai elnök bejelentette a múlt héten, hogy nem lehet beírni a gyerekek útlevelébe, hogy édesanyja meg édesapa, egyes szülő meg kettes szülő. Hát én erre azt mondtam volna ezelőtt pár éve, hogy hát ilyen nincs, hát, hogy ennyire nem lehet, hogy hülyék. Hát aki ilyet mond, az hülye. Na, más nem lehet. De sajnos nem az a baj. Nem hülye. Gonosz. Gonosz. Ilyen mértékig megtagadja az isteni teremtési rendet. Mert hallottuk, férfiúvá és nővé teremtette. Nem, te döntheted el a nevedet. Hát mi ez, ha nem lázadás? Hát még a természetelen is lázad az, aki ilyet gondol. Na. Tehát csak azt akarom érzékeltetni, hogy milyen bűnösök vagyunk, mennyire szembe megyünk az Istennel. És ha nincs a törvény, ki tudja, hogy mi a bűn. Mi volt a nagy kérdés a paradicsomban? A jó és a rossz tudásának a kérdése. Hát most kitől tudom meg, hogy mi a jó és mi a rossz? A mai gyerek a tévéből tudja meg. A liberálisoktól tudja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Nyugodtan azt teszel a testeddel, amit akarsz, megölheted a magzatot, paráználkodhatsz, mindent. De az Isten azt mondja, nem, bűn. Ezért kellett Mózes. Ezért kellett a 10 parancsolat. Ugye, mert ha én nem tudom, hogy elveszett bűnös vagyok, minek a megváltó? Ha én az utcán megszólítok egy embert, és azt mondom, gratulálok neki, úr, gratulálok, hogy kegyelmet kapott. Azt fogja mondani, hogy én nem vagyok normális, hát senki nem ítélt el. És igaza van. Hát mit hirdetek én olyan embereknek ítéletet, akik nincsenek ítélet alatt? Vagy kegyelmet, akik nincsenek ítélet alatt? Hát a kegyelem szó, az csak azt tudja fogni, aki tudja, hogy ítélet alatt van. Calvin ugye sokat izzadta a kettős predestinációs gondolattal, mert ő azt gondolta, hogy Isten némelyeket kárhozatra, némelyeket az üdvösségre teremtett. Csak egy dologba tévedett. Hogy mindenkit a kárhozatra ítélt Isten. Engem is, téged is, mindenkit. A legjobbakat is. Minden ember elveszett, minden ember elkárhozott, minden ember ítélet alatt van. És akkor minden embert a kegyelemre rendelt az Isten. Éppen ezért Jézus Krisztus úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy bizony mi elveszettek. Hát ez olyan meg tudunk sértődni, én a jó vallás és elveszett ember. Hát igen, ezt mondta a farizeus is, hogy hálát adok neked Isten, nem vagyok olyan, mint a többi ember. Dehogy nem vagyok. Dehogy nem. Én a hívő ember is olyan vagyok. De mennyire olyan vagyok. És minél közelebb kerültem az Úr Jézushoz, annál jobban megláttam, hogy milyen vagyok. Sokan hívők ettől zavarban is vannak, hogy van most ez? Hogy most rosszabb vagyok, mint voltam? Hát mert akkor nem láttam, most meglátom. És ez a hívő ember előnye, hogy én látom, mert ismerem a törvényt, beletekintek és látom. Na most ezért beszél aztán, ezért kezdenek a prófétát beszélni az egyetlen megoldásról, amit Isten minden idők előtt elgondolt. Ugye az Efezus 1-ben gyönyörűen elmondja az első fejezetben az ige, hogy Isten a teremtés előtt elgondolta Jézust. Hát miért kellett akkor még a megváltó? Mert Isten tudta, hogy meg fogunk bukni. Hát igen, mert mindent tud, de kegyelmes. És azt mondják, hát miért ilyennek teremtett? Ha nem ilyennek teremtett, akkor robot lennél. Akkor robot lennél. De ez a csodálatos, hogy ilyennek teremtett. Hogy még akár fel is lázadhatok ellene. Szuverén személyiség vagyok. Csodálatos, hogy hallottuk, Isten képviségre teremtett. Valami egészen elképesztő magasság ez. Ahogy hallottuk, mit mondanak a darwinisták? Felkapaszkodott állat. Isten, az ige meg azt mondja, nem. Isten gyermeke lehetsz. Isten fiúságra teremtett téged. Az övének. És erről szólnak a proféták. a kétségbeesett Izraelnek, az elveszett embernek, hogy jön a szabadító, jön az Úr. És csak egy ígét idézek, mert lassan be kell fejeznem, hogy például ugye mondtam, hogy Ézsaiás így emlegetik, mint a proféták királya valóban, mert a legtöbb messiási profécia nála hangzik el. A 9. fejezet 5. verset mindenki ismeri. Egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, békesség fejedelmének. Mit mond erről a liberális teológia? Hát ez nem a messiásról szól. Ez egy zsidó királyról szól. De melyikről? Azt nem tudják megmondani. De tessék most belegondolni, mi ismerjük annyira a zsidókat, akik ismerjük az Ószövetséget, melyik zsidó merte volna a királyát Istennek nevezni. A római igen, meg a görög is, meg az összes pogány, de zsidó a saját királyát Istennek, erős Istennek, örökkévaló atyának. Soha. Soha. Talán egy proféta, vagy egy pap. Ezért köveztek meg egy embert, ezért meghalt egy zsidó, ha azt mertem volna mondani egy ember, hogy Isten. Na. Tehát ugye tudjuk Jézussal is milyen herce utcát csinálnak emiatt. Holott ők tudhatnák legjobban. Tudják, hogy Isten fia, tudják, csak őt nem fogadták el. Ma is azt várják. Egy Isten fiút látnak, aki Istentől született. Tehát ők ebben nem tévednek, csak azt mondják, hogy ez nem az a názáreti. Ennyi. Tehát a proféták üzenete Krisztusra mutató üzenet. És amikor Jézus ugye a feltámadása után azt mondja ugye az Emmausi tanítványoknak, milyen rest a szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták megírtak. Rest a szívünk elhinni. Nem tudjuk elhinni. És akkor elég ezek rólam szólnak, rólam tesznek bizonyságot, és azt mondja Jézus, és akkor illetve azt mondja ott az ige, hogy megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És ezzel szeretném most majd befejezni, mert be kell fejeznem, hogy úgy értheted meg az írást, hogyha imádkozol. Uram, nyisd meg az értelmemet, nyisd meg számomra az igét, hogy azt értsem, amit a Szentlélek leíratott ott. Félre lehet érteni. Félre lehet, nagyon félre lehet érteni. Én jártam úgy, hogy prédikáltam, lejöttem a szószékről, aztán szégyeltem, mert már Isten lelke megszégyenített, hogy miket beszéltél te itt. És akkor a következő vasárnap fölmentem a szószékre, és elmondtam, hogy bocsánatot kérek testvérek, én hamis dolgokat tanítottam, mert az ige ezt mondja, én meg ezt mondtam. Hát, igen. Az ember megtévedhet, és hát szégyelni kell, de az még nőbb szégyen, ha saját tévedéseimet igazságát teszem. Tehát hagyni kell, hogy Isten lelke vezesse a gondolataimat. Rettenetes dolgokat olvassak meg a testvérek az Ószövetségben. Ne botránkozzanak meg, mert ilyen a világ. Ezt mi csináljuk? És amikor azt mondják most, hogy Isten a vádlottak padján, mert miért engedte meg a holokausztot, miért engedte meg a világháborút, miért engedi meg a gyerekeket, hogy meghaljanak? És mi a válaszra? Hát ítélet alatt vagyunk. Egy átkozott világban vagyunk. Az a csodálatos teremtettségről azt olvassuk a bűneset után, hogy megátkozta Isten a Földet. Az ember bűne miatt. Ezért ilyen a világ. És nem kell nekünk Isten ügyvédjeiként butaságokat beszélni, hanem Isten megmutatja az igét, és akkor elmondhatom a ateista barátomnak, hogy tudod, én is ugyanabban vagyok, mint te, csak én már tudom, hogy hol koldulhatok, te meg még nem. Tehát azzal az alázattal megyünk a többiek felé, és ezzel az alázattal veszem a kezembe a Bibliát, tessék el, mi úgy megnyílik, szinte vasárnapi gyakorlat, ugye, fel kell menni a szószékre, igét kell hirdetni. Akár új szövetség, akár szószövetség. Elkezdem írni, oda se figyelek, lehet, hogy röviden imádkozok, aztán megírok egy-két oldalt, visszaolvasom, óram, tiszta üres, nincs ebbe semmi. És akkor letérdeleted az íróasztal mellé, és közöltök, és megírik. És nem lehetem ezt megtanulni. az ember szinte úgy érzi, na én már mindent tudok, és nem. Szentlélek nélkül nem megy. És ebbe bele kell alászkodni rá. És ha nem alászkodok bele, üres marad a szemem. És akkor nem lesz mit adni. És ki kaphatja meg? Csak a főtudós. Nem. Én találkoztam olyan parasztnénivel, hogy hát megszégyenítő volt az a világosság, az a ragyogás, ami benne volt. Aztán lehet, hogy még határányban mélyese volt. Igen. És elfelejtettem annak a, befejezem, annak a angol lordnak egyben, ha jól emlékszem, kémia tudós volt, aki korának a legnagyobb tudósának számított, és azt mondta neki a király, mit futkos maga egy üstfoltozó varga után, mert mindig ment bunyant hallgatni, és akkor azt mondta ez a lord felség, ha az enyém lehetne az, ami ennek az üstfoltozó vargának van, odaadnám minden tudásomat, meg vagyonomat. Hát igen, nem csak a tudás, tehát meg lehet sok mindent tanulni. De hogy az ige a szánkon, a bizonyságtételünkben hiteles legyen, ahhoz elengedhetetlen Isten szent lelke. Urunk, áld meg a mi egyházunkat, népünket, és minket is, Uram, akik hallgatjuk a Te igédet, és szeretnénk rólad bizonyságot tenni, mert már ismerünk, valamilyen szinten ismerünk Téged, Uram. Növeld a mi ismeretünket, hadd ismerjünk meg Téged egészen, és erősíts meg bennünket a hitünkben, és add nekünk szent lelkedet. Amen. Hát el is köszönök a testvérektől.